got no time for you right now. Don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. She's here, please don't come near, just stay away. I let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
Világszerte 15 millió, hazánkban 45-50 ezer ember kap sztrókot, vagyis agyi érkatasztrófát, ez a harmadik leggyakoribb halálok. Magyarországon az érintettek alig 5-7%-a kerül időben kórházba, de még náluk is hosszadalmasabb lehet a rehabilitáció, és a telefonban itt van Rigó Eszter, a budapesti mozgásszervi magánrendelő Stroke Rehabilitációs Központjának ergoterapeutája. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Csak sikerült kimondanom. Mivel foglalkozik az ergoterapeuta, mielőtt még bármibe is belekezdenénk?
Igen, az ergoterapeuta alapvetően, ugye, mint említette, a stroke rehabilitációnak az egyik fontos elemét tölti be. Leginkább felső végtagi rehabilitációval, tehát finom motorikus mozgásokkal, az ujjaknak a szelektív ujjmozgásaival, illetve az önellátás fejlesztésével. Aha. Ugye minden embernél más-mást jelent, ugye állapottól függően.
Aha. Értek, csak azért mondom, nem igazán ismertem ezt a fogalmat, de köszönöm szépen. Igen. Igazából tulajdonképpen a sztrókról nagyon keveset lehet tudni. Most éppen mondtam egy fogalmat jobb hián, ami egyébként az anyagban is szerepel, agyi érkatasztrófa, de egyébként mi igazából a sztrók? Mi történik ilyenkor az emberrel, amitől egyszerűen képtelenné válik normális életfunkciókra?
Igen, hát a sztrókot alapvetően egy elzáródást jelent uh-huh. az agyban, ami azt jelenti, hogy valahol testszerte kialakul egy vérrög, ami elkezd vándorolni, és elég picike ahhoz, hogy a nagyobb, hát igazából hogy a szíven, a tüdőn ezen átjut, és az agynak a kis ereiben okoz elzáródást. Uh-huh. Az elzáródás az ilyen formán ugye okoz problémát, attól függően, hogy az agynak melyik részét zárja el. Ugye így jelentkeznek a különféle tünetek.
Uh-huh. És pont ez is érdekel, hogy milyen tipikus tünetei vannak igazából, mert az emberek tényleg nem nagyon tudják, és annyi mindentől meg szoktunk ijedni, hasogat a vállunk, vagy a hátunk, vagy esetleg szikrázik a szemünk, és akkor már azt gondoljuk, hogy baj van. Mi a biztos tünet?
Igen, van egy nagyon könnyű felmérés, ugye, ami a BMM honlapján letölthető, stroke is okosban megtalálható. Ez egy nagyon gyors teszt, többféleképpen méri le az embert. Az egyik az oldaliság, ugye ez nagyon fontos a stroke esetében, hogy valamelyik oldalt sújtja igazán. Tehát, hogyha le tudjuk mérni azt, hogy az arc mimikája az egyformán, tehát a mosolygással, csücsörítéssel, akár szemráncolással, hogyha ez már ebben van egy kis deficit, akkor gyanakodhatunk, de ugyanígy a végtagoknak az egyformaságát le tudjuk mérni, hogy ugyanannyira tudja esetleg emelni a lábát, kezeit az adott ember, vagy sem, ez már ismét adhatjanak más, illetve nagyon sokszor a stroke nem is jelentkezik mozgásban, hanem egyéb más formában, mint mondjuk kettős látás, szédülés, uh-huh. orientációs problémák, tehát esetleg a páciens hirtelenében nem tudja megmondani, hogy ő most hol van, nem tudja esetleg megmondani azt, hogy milyen évet írunk, ilyen nagyon egyszerű kérdésekkel ezeket le lehet mérni, illetve a beszédben szokott sokszor jelentkezni, hogy nem folyamatos a beszéde, vagy nem jó választ ad a kérdéseinkre, és hogyha ezeknek a gyanúja felmerül, ugye, akkor egyből ugye a mentő hívása.
Uh-huh. Hát végül is nem az az alapvető cél, hogy megállapítsuk, hogy mi baja van valakinek, hogy, hanem hogy szükség van rá segítségre, és akkor mentőt, orvos kell hívni, és ilyen módon majd ő megtalálja a helyes választ. Így van? Tehát a legfontos...
Így van. És a legkisebb gyanulál is azért értemes.
És mit kell csinálni? Ugye azonnal mentőt kell hívni, és ő a kórházba szállítja, ez a legfontosabb ebben az egész történetben, jó? Mennyire számít az idő például ebben az egész történetben?
Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy az idő rendkívül fontos, tehát hogy az esetek nagy többségében, hogyha 5 órán belül, ugye az észleléstől számítva 5 órán belül a páciens megkapja az elsődleges, ami ugye a gyógyszeres ellátás, az a kórházi ellátás, ha ezt az ellátást meg tudja kapni a páciens az 5 óra alatt, akkor jelentősen csökkennek a maradvány tüneteknek a súlyosságai, vagy esetleg nem is lesznek olyan, egyáltalán nem lesznek maradvány tünetek.
Uh-huh. Azt mondta, hogy ha megkapja a megfelelő ellátást, ez mit jelent tulajdonképpen? Hogy tájékozódjunk, hogyha adódik lehetőség, hogy mi az a megfelelő ellátás ilyenkor? Mit csinálnak
megfelelő? Vele? Igen, a megfelelő ellátás ilyenkor az, hogy mindenféleképpen ugye kórházban, és a sztrókra leginkább ugye infúziós és gyógyszeres, tehát vénás, vénán keresztüli gyógyszeres ellátást kell ilyenkor adni a páciensnek, uh-huh. Ugye ez már orvosi kompetencia mindenképpen.
Akkor ugye azt mondja, hogy minél gyorsabban, annál több esély van, hogy minél kevesebb visszamaradó dolog van, de mi szokott visszamaradni? Milyen élettani következményei vannak például egy stroke-nak?
Hát rettentően széles körül, ugye páciensenként, mint ugye az elején is említettem, hogy attól függően, hogy ez a trombus hol okoz elzáródás, de a leggyakoribb tünetek az, hogy esetleg járásképtelenség alakul ki, a felső végtagi mozgások azok nem teljesek, vagy egyáltalán nincsenek. Nagyon sokszor marad beszéd, memória, ugye ezekkel logopédus és neuropszichológus foglalkozik, illetve hát ugye ami még nagyon sűrűn visszamarad, az arcnak ugye a féloldalisága. Elég széles.
Sokféle lehet, igen.
A leggyakoribbak, igen.
Csak amikor azt mondja, hogy különböző szakemberek foglalkoznak vele, az azt is jelentheti, ugye jól értem, hogy ez a dolog, ez nem marad meg. Tehát ez jól javítható, gyógyítható, korrigálható, az a helyre állítható.
Így van, hát ugye nálunk is a Budapesti Mozgásszeri Magárendelőnél ugye egy team dolgozik ezekkel az emberekkel, ami azt jelenti, hogy van gyógytornászunk, neuropszichológusunk, logopédusunk, és ugye én, mint ergoterapeuta. Nagyon fontos a stroke utáni rehabilitációban, hogy ez komplex rehabilitáció legyen. Uh-huh. Sajnos az eseteknek többségében nem lehet az elején megmondani, hogy mekkora lesz a javulásnak a foka.
Uh-huh. Értem. De lehet javítani, sőt, fel is lehet számolni elméletileg, most kérdezem.
Elméletileg igen, tehát javítani mindenféleképpen lehetséges rajta. Ez egy hosszú folyamat, és nagyon sokszor visszatérő rehabilitációra van szükségünk, ami azt jelenti, ugye, hogy sosem lehet abba hagyni, már, illetve nem lehet abba hagyni a stroke utáni rehabilitációt, csak maximum ugye ezeknek az időintervallumok rövidülhetnek, ugyanis a stroke-nál mindig állapotot érünk el, és ez az állapot sajnos tud is romlani. Nem csak javulni, hanem romlani is.
Nekem azt mondták, hogy például ebben az értelemben kulcs nem csak a szakember, hanem maga a beteg, vagy az érintett embernek az aktivitása, akaratereje, szívósága, hogy korrigálja azt a fajta változást, ami esetleg a stroke hatására kialakult benne.
Így van, rettentően fontos, hogy nyilván a páciens hozzáállása is ehhez a dologhoz, illetve a család bevonása is rettentően fontos, ugyanis ugye miután a kórházból hazakerül a páciens, ugye a családnak közösen kell a páciensre megküzdeni az utána következő nehézségekkel. Hát igen, tehát hogy a páciens hozzáállása az mindig elsődleges, tehát hiába. A sok jó szakember, hogyha ő esetleg annyira nem motivált, de ezen is természetesen tudunk, és kell is segíteni, ugyanis sajnos a stroke után rettentő sokszor jelentkezik depresszió, ugyanis itt minden egyes esetben valami veszteséggel számolunk, amire nagyon kell figyelni, és komolyan kell.
Hát ez nyilvánvaló veszteség is, de egyébként azért fontos voltam, az előbb itt mondtam, mert szerintem őt nem gyógyítják, hanem a gyógyulásában segítik, ugye az nem ugyanaz. Tehát a gyógyulásában segíteni, mint neki kell akarni gyógyulni, és akkor a segíteni mindenki tud szakemberként. Nem tudom, jó közelítem-e.
Jó, teljesen jól, igen, tehát hogy ez egy a stroke utáni rehabilitáció ez egy nagyon interaktív terápia, tehát hogy az összes pacient, hogy az összes terapeutával jól kell tudnia együtt dolgozni a páciensnek, illetve ugye a családnak is ilyen formán, mert különben igen, tehát hiába agilis a páciens, a család, meg hiába agilisak ugye a terapeuták, hogyha esetleg az összhang, vagy a nem akarás sajnos közbeszól. Azért az nagyon vissza tudja vetni a terápiának a sikerességét.
Szóval beszokott következő stroke, de meg lehet előzni, vannak erre előjelek, lehet olyan fajta életmódot működtetni, amely minimalizálja vagy csökkenti a kockázatot. Egyáltalán mi a kockázat ilyenkor, vagy hogy jelenik a kockázat maga?
Hát igen, a kockázata sajnos nagyon sokféle lehet. Hm? Ez a tipikus elhízás, dohányzás, nem feltétlenül egészséges életmód, most gesztegény életmód, de nagyon sok más számít a stroke-nál igazából, hogy családi halmozódások alapján is, tehát hogy a rögösödésre való hajlam, ez is nagyon számít ahhoz, hogy ki kap sztrókot, illetve ki nem idézőjelbe. Meg lehet törekvéseket tenni a megelőzésére, sajnos ugye erre nincsenek 100%-os megoldások, de természetesen ugye a mozgás, a sok folyadék fogyasztása, és hát próbáljunk minél egészségesebben élni, ugye ezzel azért eléggé ki lehet kiszedni sok betegséget.
A stressz mennyire számít ebben, mert más témákban is szoktunk beszélgetni, hogy a stresszről, és például a stressz kifejezetten az ember ellenálló képességét radikálisan csökkenti, hogy ebben az értelemben is van-e szerepe.
Igen, a stroke-nál is jelentős, tehát jelentős, hogy az, hogy a mennyire stresszes az ember életmódja. Sajnos a mai világban szerintem nagyon nehéz kizárni a stresszt teljesen, vagy mérsékelni akár. Lehet ugye ezekre vannak megoldások, hogy esetleg hogyan tudja az ember feldolgozni a stressz. Sajnos ez igen, ez minden betegségnek szinte most már alapvető veszélyessége.
Nagyon izgalmas, amiről beszélünk. Hát kérdezek még egyet, hogy melyik korosztályban igazából jellemző ez a fajta stroke? Tehát ez érinti a gyerekeket, érinti az időseket, érinti a középkorosztályt, mi itt, hol itt a domináns?
Hát eddig jelentősen inkább a 60 éves kor fölötti korosztályt érintette. Sajnos a kutatások most már kimutatták, hogy egyre korábban 40 és 50 éves korban is sajnos elég gyakran fordul elő a stroke.
Nagyon fontosakat beszéltünk, és nagyon, nagyon jó volt, hogy olyan fontos válaszokat kaptam, ebben az értelemben világosá teszi, hogy a stroke-tól nem kell megérni, a stroke-kal, ha valami történik, akkor gyorsan kell reagálni orvoshoz, vagy kórházba kell juttatni valakit, és helyre lehet állítani viszonylagosan, nem is 100%-osan, de többé-kevésbé működőképessé lehet tenni az embert. Jól mondom? Yeah.
Jó, így teljesen jó.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Rigó Eszterrel beszélgettem, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő Stroke Rehabilitációs Központjának ergoterapeutájával. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Színház Élőírók Társasága című sorozatából Tóth Krisztina írását Fica István olvassa fel.
Egy budapesti villanyrendőr közkeletűbb nevén jelzőlámpa. A Tököli út sarkán lekötötte magát a vezetékről, és elhagyta addigi tartózkodási helyét. A szemtanúk szerint egyenesen a Stadionok buszpályaudvar felé indult el a Stefánián. A járókelők megfigyelték, hogy a piros jelzésnél mindig megállt, ami a későbbi tárgyaláson enyhítő körülménynek számít majd, hiszen maradt benne némi kollegialitás. Az elfogott villanyrendőr vallomásában makacsul tagadja, hogy a soros terv részeként zavart akart volna kelteni. Mint kifejtette, csak a volán pályaudvarra akart eljutni. Úgy érezte, nem szeretne többé villanyrendőrként dolgozni, és pályáját villanypásztorként kívánta volna folytatni a nyugdíjig. Mint mondta, egyszerűen csak vidéki életre vágyott. A villanyrendőr jelenleg előzetes letartóztatásban van. Megbánást nem mutat. További kérdésekre nem válaszol. Csak sárgán villog.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Április 22-én a Föld napján nyújtotta be az igazságügyi miniszter azt a példátlan összetett törvényjavaslatot, amely a környezet és természetvédelmi szempontból kulcsfontosságú jogszabályok módosítását is tartalmazta, ezzel pedig tovább gyengíteni hazánk természeti kincseinek megóvását, és a telefonban itt van Gáhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez egy vegyes saláta program, ha úgy tetszik. Ugye a parlamentnek nagy szokása mostanában, hogy rengeteg féle jogszabályt csomagol egybe, és ez is egy ilyen csomag lehetett, ugye?
Jól tudom. Igen, valóban ez egy meglehetősen hosszú 130 oldalas dokumentum. Aha. Hát rengeteg különböző paragrafusból áll, a menekültügytől kezdve a média termékek terjesztésén át a bányanyításig, és hát ebben a hosszas listában néhány jogszabály helyez tulajdonképpen az erdőgazdálkodással kapcsolatos, illetve részben a természetvédelmi törvényt is érinti.
Ezek hogy születnek ezek a döntések? Mert nekem mindig az a gondom, hogy tulajdonképpen valóban hát gyorsan kell reagálni bármilyen társadalmi természeti folyamatra, de azért ez így ilyen éjszaka egy pillanat alatt mindenféle, szóval hogy születnek ezek?
Hát valóban ez bennünket is meglepett, hát valamennyire nyilván mi is hozzászoktunk ahhoz, hogy a jogalkotás az utóbbi években azért felpörgött. Most jelen esetben ugye arról van szó, hogy a veszélyhelyzetre való hivatkozással megalkotott rendeletek kerülnek bele az ágazati törvényekbe, és hát ilyen esetekben sem kerül sor széles körű társadalmi egyeztetésre, tehát például bennünk ez zöld civil szervezeteket egy ilyen jogszabálymódosítás kapcsán nem kérdeznek meg.
Aha, értem. Tehát gyakorlatilag, amikor létrejött egy kormányrendelet, ugye akkor azért nem, mert ez kormányrendelet, és ugye nem volt előkészítve, itt meg azért, mert ugye törvénybe belefolyik, tehát valahogy kimarad a szakmai társadalmi kontroll. Jól látom?
Sajnos így van, igen.
Mik azok a tartalmi elemek, amit igazából zavarja magukat, mert tulajdonképpen azt látom, hogy sok elemből jár el ez. Mi az, ami igazából komolyabb gondot fog okozni?
Igen, valóban több elemből áll. Talán egy ebből kapcsolatos ügyektől picit távoli témával kezdeném. Az, hogy a természetvédelmi hatóságot milyen ügyekbe a természeti területet komolyan érintő tevékenységekkel kapcsolatban kell bevonni. Tehát ez jelenleg úgy néz ki a természetvédelmi törvényben, hogy minden olyan tevékenység, ami komoly hatást gyakorol a természeti területre, azt a természeti hatóságnak kell engedélyeznie, és fel is sorolja a törvény, hogy körülbelül mikre gondolhatunk, tehát a horgászattól kezdve beépítés, különböző gépjárművek használata, stb. És ugye ez úgy fogalmazódik meg, hogy különösen ezekre a tevékenységekre kell gondolni. Most a különleges az törölni ez a javaslat, tehát maradna ez a felsorolás. Ennek következtében ugye minden, ami nem szerepel ebben a felsorolásban, az gyakorlatilag nem lenne a természetvédelmi hatóság által engedélyezett segítségi körbe tartozó. Tehát
ez azért elég komolyan
érinteni a természeti területeknek a lépségét.
Uh-huh. Értem. És ez nagyon egyébként ügyes fogalmazásbeli trükk, ugye ennek a következtében felszabadítanak egy csomó jogszabály korlát alá került tevékenységet, ugye gyakorlatilag erről szól.
Uh-huh. Gyakorlatilag erről van szó, tehát egyetlen szónak a kihúzása ilyen eredményeket eredményezhet. Na most, amit mi a megszólalásunkban egy kicsit jobban fókuszba helyeztünk, ez az erdőgazdálkodással kapcsolatos, uh-huh, mondjuk úgy kiskapuknak a megfogalmazása, és ezek talán emlékeznek rá a hallgatók, hogy 2022 nyarán jelent meg az úgynevezett fizika rendelet, ami arról szólt, hogy azt a célt szolgálta, hogy ugye tekintettel a háborús helyzetre és az ezzel kapcsolatos aggodalmakra, hogy nem lesz esetleg az elkövetkező télen kellő mennyiségű tűzifa, olyan rendeleteket alkottak a jogalkotók, amik segítették az állami erdőgazdaságoknak elsősorban, illetve hát valamennyi erdőgazdálkodónak azt, hogy az általuk kezelt erdő kitermelése könnyebb legyen. Tehát például a tarvágás és ezt